Köszöntöm hallgatóinkat, Bojér Károly vagyok. Bensőséges házi ünnepség színhelye volt a Marosvásárhelyi Kultúrpalota kisterme az elmúlt péntek estéjén. A további részletekről Gáspár Sándor bevezetőjéből szerezhetünk tudomást.
Marosi Barnára emlékeztünk Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában, Marosvásárhely emblematikus épületében. Marosi Barna immár az a publicistája Marosvásárhelynek, akinek az írásaiból tanulták meg a mai marosvásárhelyiek, hogy kinek köszönhetjük a mai városképet. Helytörténeti riportjai mellett pedig Marosi Barna sok más riporttal vívott ki magának elismerést, de ez csak egyik oldala munkásságának, hiszen a Duna TV alelnökeként annak idején sokat tett azért, hogy valóban az egész nemzet televíziójává nőjön ez az intézmény. És nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy Molter Károlynak a fia, tehát Marosi Barna személye hozzánk tudta kapcsolni az erdélyi helikon immár legendás klasszikusait is. Marosi Barna méltatása könnyebb feladat. Szerteágazó, gazdag munkássága miatt viszont nehezebb válogatni, hogy néhány perc alatt a teljességet megközelítő képet rajzolhassunk róla. Ötvös József és Gálfalvi Zsolt esszéi mellett azt a terjedelmes tudósítást is műsorunkba iktatjuk, amelyet Marosi Barna 1990. februárjában írt a könyves gyertyás tüntetés Marosvásárhelyéről.
Elsőként hallgassuk meg Gálfalvi Zsolt, irodalomtörténész, Marosi Barnát méltató, munkásságát ismertető beszédét.
Valamikor, nagyon-nagyon régen együtt okultunk és mozgalmálkodtunk az akkor liceumnak nevezett Marosvásárhelyi Református kollégiumban. Diáktársai között vitathatatlan tekintélynek örvendett a nagyhírű író és tudós tanár Molter Károly fia, aki reggelenként egy olyan házból indult az iskolába, amely a szellem, a művelődés, a tudomány működésének láthatatlan, de mindig érzékelhető jeleit sugározta. A nagyhírű kollégium tanári lakásaként szolgáló tágas épületben otthonra lelt az értelmes szó, a gondolatgerjesztő társalgás, a cselekvés útjait kereső párbeszéd. Erdély minden tájáról jöttek ide vendégek, ide vonzotta őket a házigazda széleskörű tájékozottsága, humora és realitás érzéke. Ide tértek be azok is, akik a Magyarország irodalom hivatott képviselőiként látogattak a marosmenti városba. Az erdélyi helikon nagyjai gyakran megfordultak itt, baráti, tisztázó szavakat váltva, és a romániai magyar irodalom és sors alapvető kérdéseiről vitatkozva. Aki elsétált a szokatlanul magasra helyezett ablakok alatt, Móricz Zsigmond, Osztalányi Dezső, Tamás Járok, lábanyomában. Ez a ház pontosabban az a szellemi emberi világ, amelynek kerete, színhelye, csomópontja volt, akkor is jelentős háttérként vetítődött Marosi Barna mögé és köré, ha a ház fénykorának sokrétű forgalmát gyermekként élte meg. Akkori élményeiről, ismerőseiről ritkán és keveset beszél. Számomra szinte értetetlennek tűnt, hogy ebben a környezetben felnőve ilyen előzmények után vegyész, a kémia tanára kívánt lenni. Utolsó éveinkben a kollégiumban egész érdeklődési köre, baráti társasága és nem utolsó sorban olvasmányai tájékozottsága az irodalom a humán tudományok felé mutattak. Ő azonban ragaszkodott választásához, és az érettségi után 1950-ben a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem kémia szakára felvételizett. Tanári diplomát így szerzett kémia tanárit 1954-ben. Ezzel a diplomával a zsebében kezdte meg pályáját újságíróként. A bukaresti Előre akkor leírott példányszáma és központilag számító napilap, Tolmánnyi Magyar Napilap, új belső munkatársa nem kezdő torforgatóként indult. Témaválasztásában, a megközelítés módjában egyaránt nagy igényű, széles ölelésű, leleményesen megformált, látásmódjukban is friss riportsorozatok, úti tudósítások kerültek ki fürge tolla alól. Dunai úti rajza, amelynek társszerzője egyik tapasztalt, rutinos kollégája volt, rövidesen könyv formájában is eljutott az olvasókhoz. A látványos, rendületes közéleti riporteri indulás után váratlan fordulat következett. Kiderült, hogy az adott körülmények között a kémikusi diploma nagyon hasznos lehet az újságíró számára. Marosi Barna ugyanis 1958-ban mégis vegyész lett. Kezdetben egy fővárosi nagyüzemben munkásként dolgozott, majd közel egy évtizeden át a marosvásárhelyi cukorgyár alkalmazottja. Akik megérték a 20. század középső évtizedeit, bizonyára tudják, hogy a látszólag érthetetlen pályamódosítás nem szabad elhatározni, hanem a torz, az embertelen diktatúra következménye. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc nem csak a történelem menetét alakította, hanem az emberek millióinak mindennapi életét, sorsát is, sokféle módon és változatos előérekkel. Maradjunk ezúttal a rövidség kedvéért csak annyiban, hogy az akkoriban fiatal írástudók nemzedékének életében a történelem, majd a könyvtelen megtorlás fokozataitól és formáitól függetlenül sorsformáló és torokszorító hatékonysággal működött. Marosi Barnát elnémították, eltávolították attól a munkától, amelyet hozzáértéssel végzett, mert 1956-ban eltért a véleménye a hatalométól, és ezt a szerkesztőségben baráti körben sem hallotta el. Egy évtized múltán szólalhatott meg újra, ugyanannak a lapnak a vásárhelyi tudósítójaként. Ebben az időben a erdélyi magyar közírás alapvető és sok funkciójú közlési formája a szociográfiai igényű és a történelmi megközelítés egybefonó valóságához. Lényeglátó író egész sora keresi önmagunkat, keresi a nemzetiségi létés megmaradás lehetőségeit, összetevőit, az állami fenyegetettség légkörében, a történelem félelmetes hullámverésében, a megbolygatott világban. Marosi Barna írásainak a java is ehhez a törekvésben tartozik a maga eredeti sajátos módját. A többnyire folytatásos, élményszerű tudósításokban ölelkezik az alapos, sokoldalú tájékozottság, fontos megfigyelés, a jelenségek elemző számbavétele, a történelmi háttér és a tágabb összefüggése is vezet. A téma, a helyszín mindig vonzó, érdekkeltő, a mondandót olvasmányos mozzanatok telítik. Ezeknek az írásoknak különösképpen vonzó sajátossága, hogy a leíró jellegű szövegbe beleszövődnek a magyar történelem színes szálai. Az egykori fogalas Babits ottani éveire emlékeztet. Az érzhetség munkait és a szegény gazdagok történetét idézi. Talajd vidéke áprili verseit és Rapsonné legendájának csőnyét a szerbiai Dunapart Radnóti Miklós emlékét hívja elő magától értetődő. Írásait az is szokványos napilapok riportok fölé emeli, hogy mindig lényeges és tág társadalmi összefüggések között fedezi fel a valóság hozzánk szóló mondani valót kiváltó lendületeit. Úttörő és visszhangos várakozás volt a századelő, a 20. század elejéről van szó. Marosvásárhelyének és egyben a legendás városépítő Bernáni György említjének a felépítése. Még a 70-es évek elején a bukaresti a hét hasábjai közölte, 1974-ben kötetben is közreadta a modern város születésének, és egyben az alkotó akarati szenvedély teremtő erejének kalandos, változatos és gondolatkeresztő történetét. Az írás némileg gazdagítva és pontosítva 1993-ban újra megjelent, Sütő András sugallatos előszavát követve, abban a két kiadást megjelent kitűnő kötetben, amelyet Szepesi László szerkesztett a bernáni szoborért vívott küzdelem idején. Ez a lendületes és magával ragadó írás és kötet azért is jelképes jelentőségű Magor Sarabia szerző életművének, mert következetes és teremtő módon valóra látható lehetőségekről beszél. Ha nem is ír más, csak ezt a terjedelmes tudósítást, az alkotó képzelet, a bátorság, a kitartó munka esélyeiről, Marosi Barnára akkor is indokoltan emlékezünk ebben a kivételes légkörű és sugárzású palotában. Munkásságának nem felejthető mozzanata, hogy 1989 és 90 fordulója a bukaresti román magyar szó új folyamának életregyúi és alakítói között volt. Figyelemre méltó publicisztek megírások egész csoda született ebben az időben, a köteles Sámuel Visszai már említett házban. Hadd mondjam el azt is, hogy ebben az épületben virtuálisan továbbra is jelen voltak azok, akik a század első felében ott vendégeztek. Itt működött és működik az az erdélyi magyar irodalom és művelődés történetének szövegeit, adatait, dokumentumait közzétevő irodalmi műhely, amelynek Marosi Barna élettársa, Marosi Ildikó a lelke. Az itt szerkesztett szöveggyűjtemények, antológiák, emlékezése nélkülözhetetlennek nem csak irodalmunk és gondolkodásunk múltjának, hanem jelenének megértéséhez is. Marosi Barna írásügyi pályájának különböző és változatos állomásai, fordulatait, a sajtótörténet és az irodalom történet bizonyára alaposan számolva. Ezt az életművet és életutat természetesen csak az adott kor és a hely függvényében lehet tárgyilagosan elemezni és megérteni. Jellegzetes erdélyi és kisebbségi sorsa zöldik. Az ord időben nem mindig tudta ígéretes képességeit paradigmának kibontakoztak. A szorongató viszonyok egyik csapdahelyzetében nem tudott nemet mondani, és a rákényszerített kompromisszum finitú alakult egészségére. Miközben alig néhány hetet távozott társunk és barátunk pályát igyekeztem vázolni, többször is tartom egy Marosvásárhelyen a Köteles Sámer utcában található épületet. Sorolhattam volna társait is ebből az otthonos utcából, amely a zaklatott sorsú város közelmúltjáról beszél. Ezek az épületek a megőrző emlékezés védik a lemondás, a felejtés manipulált fenyegetése ellen. Mint ahogy az az emlékező és erőt adó megmaradás művelői azok, akik itt éltek és teremtettek, nyelvünk és szellemünk, egyáltalán az értelmes rét lehetőségeit elengedték a váltakozó, de egyre szortak idők szorongató és reményeket fonyasztó feltételei között. Akinek az emlékét és jelentőségét most tudatosítani próbáljuk, a méltató elismerés és a nélkülözhetetlen igény kötelező szigort összefogva azok közé tartozott, akik a kisebbségi sors könyörtelen és torzító szorításában is őrizték, gyarapították, művelték azokat az értékeinket, amelyek élhetővé formálhatták és formálhatják az életet a 20. században, és az ennek tanulságai süketen kezelő 21. században is. Azok közé, akik kudarcos küzdködések sorában és az értelem és a szellem szavai sugározták érvényesítették, ahogy lehet. Ebben a városban ma úgy tűnik, nem csak a más nyelven beszélek között akadozik a nélkülözhetetlen párbeszéd, hanem az azonos nyelvűek sem tudnak egymásra a józan értelem szavára figyelni. Elődeinktől azt is meg kell tanulnunk, hogy mit jelent hozzáértően bölcsen az adott feltételeket figyelembe véve és azokon változtatni akarva cselekedni. A teremtő, nyitott, felelős értelem segítsen megőrizni és tovább értetni a közelmúlt és a jelen szellemi emberi értékeit a valólátó, okos és felülő szavak jegyében.
A továbbiakban Eötvös József református lelkipásztor szólt az egybegyültekhez.
Minden emlékezésben a múlt egy szelete terevedik meg előttünk. A történelem felidézett kora érkezik vissza korlette múltunkból. Egy jó sikerült megemlékezésben megjelenik annak a kornak hangulata, majdnem színe és illata is egyaránt. És ahogy mélyül, erősödik a megidézett múlt emléke, elfelejtett események elevenednek meg, elnémult szavak szólnak újból, képek villannak elő, és arcok jelennek meg köztük. Arcok, amelyeken ott látszanak az el nem mondott fájdalmak, a lerakodott igazságok és igazságtalanságok, amiket némán kellett hordozni, valahol benne a szív tájékán, vagy a lélek rejtett zúgaiban. Megjelennek a megtörtént igaz dolgok, s a meg nem történt események, mert mindig voltak, vannak és lesznek csak vágyakban, csak álmokban megélt történetek. Ahogy Marosi Barna megemlékezésének rendelt ideje közelgett, három emlékkép jelent meg előttem. Az első egy bibliai üzenet, amiben a kereszténység két évezrede szólal meg, de ugyanakkor az ezer éves magyarság és Marosvásárhely utolsó 100 éve is benne van. Úgy gondolom, ritkán hajol ilyen közel hozzánk a Biblia, rövidebb, hosszabb idejű történelmi megélésünkben. Pál apostol írja az akkori világvárosban, Korintusban élő, elég sokféle megpróbáltatás között küzdő kisebbségnek, a Krisztus követést vállaló embereknek a következő gondolatokat. Ez a kincsünk cserépedényekben van, hogy azt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. 2 Korintus 4:7. Elárulom, hogy 4 évtizeddel ezelőtt ez volt az egyik lelki kapaszkodónk, hogy itt maradhassunk, megmaradhassunk. Az akkori nagy ellentétek között ez a de dacos ellenállás, mert mindnyájunknak volt, kellett legyen, egy József Attilás vagy Pál apostolos, Erdély Helikonos vagy Názereti Jézusos választó igény. Itt akkor csak így lehetett élni, túlélni, végigélni. Talán Pál apostol egy nemrég született kis közösség értékét és szépségét, könnyű terhét és gyönyörűséges igáját védi egy nagy világbirodalom földre tibró hatalmával szemben. Azokban a kezdeti, 50-es években olyan törékenyik a kereszténység, mint egy cserépedénybe zárt kincs. Ez a cserépedénybe zárt kincs a hit. Hiszi, bármennyire is szorongatnak minket, úgysem tudnak beszorítani. Ez a cserépedénybe zárt kincs az ember reménysége. És ezért hiszi, bármennyire kétségeskednek körülöttünk, mi a reményt fel nem adva, nem esünk kétségbe. És ez a cserépedénybe zárt kincs az ember szeretete. Mert hiába is üldöznek minket, sosem leszünk elhagyottak, mert bennünk él a szeretet. Éppen a kereszténység hajnalának nemes harcú vitéze, Saulból átformálódott Pál apostol írja mindenről, a világirodalom egyik gyöngyszem mondatában, a szeretet himnusz záró akkordjában. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretete három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Azt hiszem, ez az egészet a 20. századi erdélyi ember érti a legjobban, mert hitünk miatt minket nem tudnak beszorítani, mert cserépedénybe zárt reményünk alapján nem esünk kétségbe, s mert a bennünk lévő nagy kincs, a szeretet birtokában nem vagyunk elhagyottak. Ezt az életet éljük mi itt a Kárpátok között legalább 103 éve, amióta délvidéki születésű édesapa Holter Kármi idejöttem a városba. Ebben a millióben nőtt fel a három marosi fiú, az egykori református kollégium tanári lakásában, a város szellemi lelki várában. Marosi Barna legkisebb volt a három marosi fiú közül, de elég nagy ahhoz, hogy elmondhassa. Az ő gyermekkorában hozzájuk hazajárt az Erdélyi Helikon, majd mindenik nevezetes alkotója. Anekdóták mesélnek arról, miképpen bánulta őszinte gyermeki kíváncsisággal a 9 fiú Tamási Áron és Kacsó Sándor életkedvét. Rendhagyó helyen, ennek az erdélyi városnak jelkép épületében beszél most egy református lelkipásztor, és úgy gondolom, elvárták tőlem, szóljak pár szót Marosi Barna hitéről vagy kételkedéséről, vallásosságáról, vagy vallásos szabadságáról. Ő beleszületett ebbe is, hiszen édesapja a 7 erdélyi református kollégium egyikének volt tanára, nagyobbik testvére, a kolozsvári református teológia elvégzése után Dézsán volt segédlelkész a háború utolsó éveiben. Nem folytatom ennek az útnak, életútnak hosszú sorozatát, kitérőit és visszatalálásait, inkább egy személyes élmény, egy sejtelmes kötődés szép megnyilvánulásának emlékét idézem fel. Egy földi találkozás alkalmával meséltem el egyik családi kirándulásunk történetének általam ismert változatát. Pár napra rá frissen megjelent könyvét hoztál ajándékba a következő beírással. Ötvös Józsefnek még görgényvölgyi emlékekkel ajánlom ezt a régi új könyvet, Marosi Barna. Számomra még személyesebb és egyben jelzés értékű, hogy a dedikáció végére ezt írta. Marosvásárhely 2010 húsvétján. Engem így köszöntök 6 évvel ezelőtt a feltámadás ünnepén. Élete akaratlanul az erdélyi, a Marosvásárhelyi Református Egyház sorsának a része. Néha közvetve, máskor közvetlenül élte meg, mintha Arany János önvallomása jönne vissza, sorsa az én sorsom. S engedjék, hogy elmondjam itt, lexikonok és arra alapozó megemlékezések apró hibát, tévedést fordoznak életrajzával kapcsolatosan. Azt írják, 1950-ben érettségizett a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban. Éppen ő és nemzedéke élte meg, hogy megkezdték tanulmányokat a Református Kollégiumban, de akaratuk és elhatározásuktól függetlenül ugyanabban az épületben, de már a Marosvásárhelyi 2-es számú magyar tannyelvű fiúliceumban fejezték be. Ez kelet-európai történelem, az erdélyi református egyház történelme, Marosvásárhely hiteles krónikája, amit Marosi Barna húsvér valóságban írt meg. Úgy gondolom, róla szól a irodalmi megemlékezésben egy érdekes világ önvallomása, kortárs és sorstárs hiteles vallomástétele jelenik meg. Ezért én is végül ilyen vagy ehhez hasonló életképet említek meg. Pár évvel ezelőtt hetente, két hetente összefutottunk a Bolyai utca és a főtér találkozásánál. Mindketten a napi sajtóért mentünk, és általában pármondatos párbeszédben ismertem meg őt és világának egy részét. Utolsó főtéri találkozásunk egyikén kérdeztem rá. Gyermekkorodban, amikor Marosvécse jövet vagy menet, az erdélyi nagyok, a helikonisták megálltak nálatok. Voltak a hitviták, az evangélikus Bartalis János, a római katolikus Zsiga Jenő, az unitárius Balázs Ferenc, vagy a református püspök Makko és Sándor között. Barna rám nézett és így szólt. Ne haragudj, ez egy hosszú történet, és Ildikónak megígértem, hogy hamar hazamegyek. Kell neki segítsen. Azzal felnőtt a Bolyai utcán, ahol középiskolás koromban láttam még az édesapát is sétálni, és emlékeim szerint mindketten betértek a köteles Sámer utcába, majd a tanári lakás nagy kapuja eltakart őket szeme belül. Itt ezt a tipikusan erdélyi, marosvásárhelyi vallásos tolerancia titkot már sohasem tudhatom meg tőle. Adalékként még annyit tennék hozzá az elhangzottakhoz, hogy a személyesen nekem dedikált könyvét, a Veríték sorsot még 1959-ben írta, pontosan egy fél évszázad után 2009-ben jelent meg, és úgy érzem, az a legületékesebb, ha most saját szavaival búcsúzik el. Annyit engedjenek meg, hogy a könyv főszereplőjének, Andrásnak a neve helyére behelyettesítsem az ő nevét. A Veríték sors így fejeződik be. Aztán megmozdult a vonat, és lassan elmaradt a pályaudvar, a váltókon csattogtak keresztül a kerekek. Hátradőlt a himpáló ülésben, végig simította a műanyag behúzott, és nézte az ablakkeretben tovasuhanó, ismerős tájat. Kerítések, víztornyok, gyártelepek, sorongók, őrházak, hatalmas színrakások között, zöld szemaforok mutatta úton ért el a vonat, az első kanyarodót, ami apránként eltakarta távoló város Marosi Barna életének nagy stációját.
Marosi Péter, hogyan emlékszel édesapádra? Milyen volt ő, mint ember?
Te is ismerted, mert velünk szembe te a 4 szám alatt, én az 5 szám alatt laktam. Alapvetően mindig azt tudtam mondani, hogy borzasztó közvetlen volt. Tehát ahogy az utcán bárkivel közvetlen volt, és bárkivel leállt hosszan beszélgetni, pont azzal az egyszerű őszintességgel magyarázott nekem mindent el. Te visszaemlékszel, és jó pár a korosztályomból emlékeztetek arra, nem voltam egy könnyen gyerek. Rengeteg problémát okoztam apámnak. És ő sosem mondta, hogy így csináld, vagy úgy csináld. Egy példát kettőt akarok most mondani, hogy érzékelt, hogy milyen volt. Azt mondta, lehet ezt így, így és így. Válasz, melyiket akarod. Mondtam ezt, jó. És akkor azt hagyta, hogy csináljam meg, rohanjak neki a falnak, törjem össze magam, és utána megint megvillantott 3-4 megoldást, ami esetleg a jó lett volna. És mindig rávezetett arra. Ha ő nem lett volna mellette, mi fiatal, valószínű nagyon hamar bűnöző, vagy egy elkalodó, lepusztuló fiatal emberré váltam volna, sok ilyen-olyan-amolyan attitűdöm miatt, ami akkor arra korosztályra jellemző volt, mert mi mindig mást akartunk. Ugye egy szörnyű diktatúrában nőttünk fel, és mi mindig valami nem szabad fele fordultunk, ami mindig egy devianciát hozott. Abba a korba egy lázadó fiatalságnak, egy lázadó fiatalembernek az apukájának lenni, történetesen mi Marosi Barnának, nagyon nehéz helyzete lehetett velem szembe. Tehát azt tudom mondani, hogy borzasztó bölcsen, higgadtan mutatott meg nekem egy olyan utat, ami később, és itt jön az érdekes, mindig furcsáltam Shakespeare-nek a Hamletjébe, hogy milyen marraság ez, hogy a szellem apjával találkozik Hamlet, mint kezdő 20 éves, ezt egy szörnyűségnek, egy idiotizmusnak tartottam, az, hogy később megértsem azt, hogy olyan helyzetekben, mikor már távol Magyarországon éltem, és nem volt ott mellettem apuka bölcs tanácsa irányítás, akkor mindig az apám hangja szelleme jelent meg. Milyen óriás volt ez a Shakespeare, milyen zseni volt, ezeket megértem, mert bennem is megjelent. Ugyanez a gondolat, ez a fantasztikus, mély emberismerő Shakespeare, több száz évvel ezelőtt is hasonló történetek lehettek, tudta azt, hogy ha téged komolyan felnevel valaki, és komoly útmutatást, lehetőségeket, elemzéseket kapsz egy illetőtől, hogy hogyan kellene viselkedned, akkor később ez a hang megszólal, és benne megszólalt az apám. Ez egy fantasztikus nagy nevelési teljesítmény volt, egy pedagógia, amit nagyon sokaknak ajánlanék.
Még egy kérdésem volna. Mennyire volt jelen ebben a képletben a nagyapád Molter Károly szelleme?
Közvetlenül a nagyapámat pont úgy ismertem, mint aki már egy Alzheimer-es leépülő bácsi volt. Bejött Steinmetz Ádám, aki egy udvaron lakott veled a Köteles Sámuel 4 szám alatt, és bejött a fél osztályom hozzánk egyik szünetbe, egy 20 perces délelőtti szünetbe, és 11 vagy 12 Steinmetz Ádám bemutatkozott, mert nagyapám már nem tudta, hogy előtte milyen nevet írt fel a noteszébe. Mindenkit Molter felírt, és nyugodtan felírt egymás után 11 Steinmetz Ádám jött be aznap hozzánk. Tehát én Moltert egy szenilis bácsiként ismertem, emlékeztem rá, és apám ezt szörnyű retorzióként mindig ezt az egyet nem tört, hogy a nagyapámat bosszantsam, mert, és itt jön a lényeg, abból, ahogy apám felnézett az ő apjára, ha bár én egy roncs mellett éltem már akkor, abból érzékeltem azt, hogy ez az ember valamikor egy mekkora szellemi óriás lehetett, mert apám mindig egy ilyen szellemi óriás tiszteltem azért szép csendben, látás módon. Abból arra következtettem, hogy ha apám ilyen szinten tiszteli ezt a leépült embert, akkor ez egy valami nagyon különleges ember lehetett. Tehát ugyanakkor furcsa módon mégis tiszteltem volna ezt az öreg bácsit, mert éreztem pont az apám megnyilvánulásából, hogy egyszer szörnyű, amit művelek, másrészt ez valamikor egy nagyon-nagyon nagy szellemi kapacitással rendelkező, kisugárzással rendelkező ember lehetett. Nem tudtam semmit Molterről. Mikor elmentem Magyarországra végleg, akkor vettem elő a Tibor Mártont, akkor olvastam Molter különböző műveit, amit Kovács András Ferenc összeszerkesztett, ezt a három kötetet. Nagyon fontosnak tartom az erdélyi argonautákat, erdélyi állomáson és az erdélyi rozsda, azt hiszem ez a három kötet címe. Aztán bárki előveszi és elolvassa, ilyen 10-15 oldalas írások, az egy olyan kisebbségi káté, amit minden kisebbségben élő erdélyi magyar embernek, mint a Bibliát úgy ajánlom. Ez volt Molter Károly.
Morbély László, a marosvásárhelyi Bernáti György közművelődési alapítvány elnöke. A ti tevékenységetekhez fűződik a Bernáti György városa című kötet megjelentetése is. Ezzel kapcsolatosan kérdezlek.
Hát ez egy olyan könyv, amely most reméljük, hogy hamarosan a harmadik kiadását éri meg, mert ebben az évben ki szeretnénk megint adni, hiszen a legolvasottabb könyvünk volt, és hál' Istennek a 21 év alatt több Bernádival kapcsolatos könyvet tudtunk kiadni, de ez volt a legolvasottabb, nem véletlen, hiszen Marosi Barnához kötődik, és Szepesi Lászlóhoz természetesen, úgyhogy ők ketten nagyon nagy szerepük volt abban, hogy sikerült kiadni ezt a könyvet 1993-ban, és azóta is én úgy gondolom, hogy az egyik legszebb könyvünk, hiszen nem kellett semmit változtatni az újrakiadáskor ott azt hiszem, hogy talán több fénykép került be, de ez a könyv olyan szempontból egyedülálló, hogy nagyon sok emberhez eljutott, és az, amit Magosi Barna a 70-es évek elején már elmondott Bernádiról, és az, amely időtálló lám, nagyon sok Marosvásárhelyének is nem csak egy olyan élményt nyújtott, ami azt jelentette, hogy Bernádi, amit tett, amit a városért tett, azt Magosi Barnán keresztül is eljutott az olvasó. Úgyhogy Barna most fentről valahol szerintem lát minket, és közlöm vele is, hogy ebben az évben kiadjuk újból a Bernádi könyvet.
Hangképes összeállítást adtunk a pénteken este Marosvásárhelyen lezajlott Marosi Barna emlékműsorról, melyben közreműködött továbbá Farkas Ibolya és Györfi András marosvásárhelyi színművész is. Elhangzott műsorunk szerkesztő riportere, Bolyér Károly vagyok. Köszönöm figyelmüket!
Értünk van, rólunk szól!
A mi rádiónk.